Kedves hallgatóink, mindenkit szeretettel köszöntök. Kérném szépen, hogy foglaljuk el a helyünket, bár az időjárás nem a legjobb, de mégis elkezdjük ez évi sorozatunkat, amelyet tetszettek látni a meghirdetésünkön, hogy van ebben az évben egy nagyon nevezetes évfordulónk. Nekünk magyaroknak több is, mert ugye mi nálunk egy hónap múlva Arany János születésének 200. évfordulója, szeptemberben Tompa Mihály születésének 200. évfordulója, de idén, ami hát egy világ évforduló, 500 éves évforduló nem mindig van, ez a reformáció kezdetének az 500. évfordulója. Szeretnénk erről méltóképpen megemlékezni, ezért minden alkalommal lesz egy kis előadás. Az előadáshoz kapcsolódóan részletenként levetítjük teljes egészében a Luther filmet. Az a sorozatunk végén ezt majd mindenki meg is fogja kapni, tehát hogy otthon egészében is tudja majd tanulmányozni. Lutherről 1973-ban készítettek egy modern filmet, de amit mi most megnézünk, ez egy 2003-as alkotás, majdnem 2 órás, de eddig a legjobb Luther film, azt lehet mondani. Mivel ez a Luther film akkor kezdődik, amikor Luther Márton 22 éves, ezért engedjék meg, hogy előzetesen néhány szót szóljak az addigi életéről. A film játékfilm, tehát ez nem egy dokumentumfilm, nem egy részletes életrajzi film. Ez egy játékfilm, ami azonban alkalmas arra, hogy nagyon sok embert megszólítson, és tömegeknek valahogy világosságot nyújtson, mert a film tényleg elég hűen mutatja be Luthernek azt az életét, ami mondom 22 éves korában kezdődik, tehát a filmnek ez a jelenete, ami a bevezető jelenet, ez 1505-ből való. Luther viszont 1483-ban született, ezért mondom, hogy 22 évesen kezdődik a film. Viszont a film befejeződik akkor 1530-ban az ágostai hitvallás elfogadásával, ami után még Luthernek 16 éve van. Tehát azt is majd szeretnénk elmondani, érdemes megismerni ezt a 63 évet. Luther 63 évet élt, tulajdonképpen kétszer annyit, mint a korabeli átlag emberek, paraszt emberek, akik 31 néhány éves korukban már meghaltak. Mielőtt elmondanám Luther életét, szeretném felhívni a figyelmet arra, hogy sorozatunk idején hozzá lehet férni alapvető Luther művekhez. Ilyen a 100 forintért lehet hozzáférni a 95 tételéhez. Ez a 95 tételt érdemes minden magyar embernek elolvasni, sajnos mi magyarok ezt az 1517. október 31-én kifüggesztett 95 tétel csak 1887-be fordítottuk le. Ez egy kicsit szégyenletes dolog, de hát örüljünk, hogy most 100 forintért ez megvásárolható, ezt mindenkinek ajánlanám szíves figyelmébe. A másik könyv, amit meg lehet vásárolni, Ellen White-nak a Nagy Küzdelem című könyve, a kereszténység elmúlt 2000 évéről szól, ebben 4 részletes fejezet szól Luther Mártonról, a könyv ára mindösszesen csak 500 forint, nagyon ajánlom, hogy a sorozat idején olvassuk el, akinek nincs, megszerezze be és olvassuk el. Luther Márton első gyűjteményes kiadása, amit 1904-ben, 6 kötetben kezdtek el, itt van a kezemben, ezt Masznyik Endre, pozsonyi evangélikus teológiai tanár indította el. Ha valaki ezt ki tudja kölcsönözni, mind a mai napig nagyon sok olyan cikk van benne, amit még az újabb kiadások sem pótoltak. A második gyűjteményes kiadás az most folyik, az evangélikus sajtóosztály Luther válogatott műveit címmel adja ki, ezt 12 kötetre van tervezve, de eddig csak 5 kötet jelent meg belőle, és össze-vissza, tehát az első kötet még nem jelent meg, szabott rendje van ennek a kiadásnak, ezt 5000 forintért lehet beszerezni evangélikus lelkészségeken. A Magyar Luther Szövetség elindított egy ilyen sorozatot, viszonylag olcsó, de hát nagyon kis Luther művek kiadása ez. Ezekből is, amikor tudunk, hozunk belőlük, és ezeket olyan 300 és 800 forint között lehet beszerezni. 3 részletes életrajzzal rendelkezünk mi magyarok. Az egyik a Masznyik Endrének, A kezemben levő 19. század végi Pozsonyban kiadott életrajza, Masznyik Endre talán a legtöbbet tett Luther magyarországi megismertetésért, sajnos csak saját kiadásában tudta megjelentetni, saját egyháza nem támogatta már az 1880-as években. A másik szerzőről is ugyanezt tudom elmondani, csodálatos Luther életrajz, Varsányi Mátyás, Istenembere, Luther Márton élete 1938-ban jelent meg, szintén magánkiadásban. A harmadik kötet is sajnos épp a mai napra fogyott el, ez Virág Jenő evangélikus lelkésznek a dr. Luther Márton önmagáról, ennek az újra kiadása készülődik, bevezető szövegekkel Luther legfontosabb részleteit adja a műveinek, ebből lehet a leggyorsabban utána nézni, hogy Luther milyen pályát futott be. A negyedik kötetet én nagyon sokszor láttam a miskolci antikvárokban, ez Richard Friedenthalnak a Luther élete és kora, 1973 és 75-ben kétszer is kiadták Magyarországon, aki be tudja szerezni, 1000 forint körül már ez a nagyon vaskos könyv beszerezhető, melegen tudom ajánlani, mert csodálatos könyv ez is. Ennyit tehát a szakirodalomról, amit próbálunk hozni. A számunkra az egyik legfontosabb könyv Wilhelm Walter Luther jelleme című könyve. Ennek is az újrakiadása készülődik. Mindig néhány darabot, ami az eddigi kiadásokból megmaradt, el tudjuk hozni. Egy darabot tudtam mai alkalomra hozni. Egy csodálatos könyv, tehát Luther legbensőbb lelki világába kalauzol be. Kedves hallgatók, ahogy említettem, a film akkor kezdődik, amikor Luther Márton 22 éves, belép az Ágoston rendi szerzetbe, majd később pappá szentelik, és elindul az igazságkeresésnek az a folyamata, amit többé-kevésbé nagyon sok ember ismer. Engedjék meg tehát, hogy az első 22 évet röviden összefoglaljam. Luther sokszor szokta magáról mondani, hogy paraszt gyerek vagyok. Így is mondta, hogy parasztnak gyermeke, vagy parasztnak fia vagyok. Nagyon érdekes mondat ez, mert ő nem volt parasztgyerek. Az édesapja volt parasztgyerek, de Türingiában volt egy szokás, hogy az elsőszülött gyerekek nem örökölhettek családi vagyont, lévén, hogy a legjobb helyzetben látták meg a napvilágot, az utolsó fiú gyerekek örökölhették a földtulajdont. Luther Mártonnak az édesapja elsőszülött volt, el kellett hagyni Mőrát, ez egy türingiai kis falu volt, és szerencsét kellett próbálni a világban, és őt a bányászat érdekelte. Miután megházasodott, Eiszlébenben telepedtek le, ez egy türingia szászország határán levő kisváros, dombok oldalán fekszik, majd egy befejező vetítéssel meg fogok emlékezni a film után valamennyi helyszínről, a film után, mivel hogy több részes a sorozatunk, ezt is be tudjuk iktatni. Felesége Eisenach beli volt, nagyon szegényen kerültek egybe. Amikor Luther megszületik 1483. november 10-én ebben az Eisleben nevű kisvárosban, nagyon szegényes körülmények közé születik, az édesapja vájár, az édesanyja pedig rőzsegyűjtésből és eladásból segíti a családi kasszát. Rögtön tovább is állnak, egy fél év múlva Mansfeldbe, ez egy őrgrófságnak a székhelye volt, mert az édesapa nem vájárként akart megöregedni, nagyon élelmes és ügyes ember volt, és ott nem csak szenet bányáztak, hanem rezet és ezüstöt is. Kohókat bérelt, és egy vállalkozó társával együtt, tehát vállalkozásba fogott. Kb. 20 év alatt végigjárva a bányászat ranglétráit, 20 év alatt jutott el oda, hogy már Mansfeld városi tanácsába is beválasztották, és módos ember lett. A filmben, ahogy majd látjuk, 20 emberrel állít be Luther pappá szentelésére. Hát 20 lovassal beállítani, és a kolostornak is 20 aranyat adni, 20 arany akkor két embernek egy teljes évi fenntartási összege volt. Csak úgy most jelzem, hogy Európa honnan indult 500 évvel ezelőtt. Tehát 10 aranyból Európában 500 évvel ezelőtt egy évig meg lehetett élni. Ennyit adott Luther édesapja a kolostornak, ahova az ágostonrendiekhez Luther bevonult. Luther Mansfeldben kezdte el tanulmányait, de ő az iskolát szamáriskolának nevezte a maga keresetlen paraszti nyelvén. A paraszt gyerek vagyok ugyanis így értendő, hogy nem vagyok ugyan paraszti származás, de szeretnék egyszerű ember lenni, nevén nevezni a dolgokat, nem hímelni, hámolni, és világosan beszélni, és bátran fellépni. Ez szinte gyermekkorától fogva jellemezte Luthert. Ebben a szamár iskolában, ahogy ő nevezte, csak latin tanítottak. Tessék elképzelni egy olyan iskolát, hogy az egyik tankönyv 1000 éves volt, a másik tankönyv 300 éves. Ebből tanítottak a tanárok, és csak latinul lehetett beszélni. Ott nem tanítottak német nyelvet, nem tanítottak matematikát, földrajzot, semmit nem tanítottak, csak latinul tanították a szentek életét, hát a szentek élete az nagyon fontos, hát minden napra a szentekről mindent kellett latinul tudni. Tanították latinul a Paternoster, tehát a mi atyánkot, az Ave Máriát, és ebben merült ki az oktatás, valamint abban, hogy a gyerekek közül úgynevezett farkasokat választottak ki a tanárok, akik még a szünetekben is azt nézték, ha valaki németül mer beszélni, azt följelentették, és nagyon szigorú, drákói fegyelmezések voltak. Volt, amikor Luther egy nap 15-ször kapott verést az iskolában, otthon se járt jobban, mert egy dió ellopásért az édesanyja úgy megverte, aztán az édesapja egy más dologért, hogy 2-3 napig a színük elé nem mert kerülni. Egyébként én most elkezdtem a Magyar Televízióban is Luther életének a folyamatos bemutatását, ez 12 részes sorozat, már februárban adja a Duna TV, vasárnap reggel 6 és 7 óra között, de teljesen rendszertelenül. Ott is elmondom azt, hogy mindez a felfogás, tehát mindig az agyakban van a baj, hogy a középkorban hogy lehetett, hogy több mint 1000 évig ilyen felfogás járta, hát azért, mert a Bibliát félretették, és egy nevezetes bibliai tanítást a felismerhetetlenségig eltorzítottak, ez az eredendő bűnről való tanítás. A Biblia azt tanítja, hogy az ember, miután beengedte a bűnt a világba, maga is meggyengült lett. De egy gyerek, amikor a világra születik, többször elmondtam ezt önöknek itt az előadások során, egy gyerek, amikor a világra születik, akkor ártatlan, de nem romlatlan. Ez a korrekt meghatározás. Ártatlan, de nem romlatlan, de személyes bűne nincs. A középkorban ezt úgy tanították, hogy mindenkinek már személyes bűne van. Ahogy kis gyermek és az első tipegő lépéseit megteszi, már úgy kell ránézni, mint egy bűnzsákra, mert már személyes bűn, az Ádám személyes bűnét ő is viseli magán, tehát ezt a bűnös embert fegyelmezni kell. És ennek a fegyelmezésnek volt az eszköze a verés. A Biblia azt mondja, hogy az okos fenyítéket nevesd meg. Így kezdődik példabeszélek könyve, de a Biblia nem nevel a verésre. A Biblia csak egy utolsó lehetőségként említi azt, amikor pajkos a gyerek, akkor valamivel figyelmeztetni kell. Ezt teljesen eltorzították, és a középkorban a gyerekeket tulajdonképpen a felnőttek kényének, kedvének szolgáltatták ki. Luthert is már 5 éves korában iskolába adták, és mondom, kegyetlen elbánásban részesült. Egyébként a Luther családban 9 gyermek látta meg a napvilágot, 2 nagyon gyorsan meghalt, 2 felnőtt korban halt meg, összesen 5-en maradtak Luther Mártonnal együtt. A Mansfeldi iskolában Luther, miután elvégezte az alapfokú iskoláit, abból átiratták Magdeburgba, ez volt a 3. hely, ahol Luther élt. Magdeburgban egy ilyen félig kolostori iskolába került, a közös élet testvéreinek az iskolájába. Ez olyan iskola volt, amelyben rotterdami Erasmus is tanult Németalföldön, egy ilyen laza csoportosulás volt, ahol már a Bibliának bizonyos részeivel is megismertették a gyerekeket, de nem túlságosan. Magdeburgból egy év után kivette az édesapja, mert nem bírta az ottani iskoláztatását, és hova iratja be ilyenkor egy szülő? Oda, ahol az anyai rokonok voltak, Eisenachba. Hát ezt ismerjük, ugye, mert a Warburg gyár is itt volt. Eisenachba 3,5 évet töltött Luther az anyai nagyszülőknél és rokonságnál, de ők is ágról szakadt szegény emberek voltak. Egy nagyon módos család fogadta be Luthert, megakadt a szemük ezen a nagyon értelmes fiatalemberen, külön szobát kapott, ott ehetett, ihatott annál a gazdag családnak az asztalánál, úgyhogy Luther mindig az én kedves Eisenachomnak emlegette ezt a várost. Tehát Eisleben, Mansfeld, Magdeburg, Eisenach. Amikor az apa látta, hogy ez az elsőszülött fia milyen tehetséges, akkor úgy gondolta, hogy legyen belőle valaki, hát a jogi pálya felé irányítja. Tudni kell, hogy a középkorban eddig a pillanatig általában két pályán lehetett fölfelé menni, az egyházi pályán és a katonai pályán. Most nyílik meg egy harmadik pálya, ez a jogi pálya, és ez a jogi pálya az elmúlt 500 évben tényleg tüneményes nagy előrehaladást tesz meg, mert mind a mai napig a legkeresettebb pályák egyike a jogi pálya. Az apa összespórolta az összes pénzét, megvette a Corpus Juris, tehát az akkori joggyűjteményt, ami nélkülözhetetlen volt a tanulmányokhoz, és a gyermekét, Luther Mártont, aki egyébként most még csak Ludernek írja a nevét, mert ez az eredeti neve a családnak, hogy Luder, majd 1517-ben tér rá Luther alakra, nem tudom, hogy teszek tudni, hogy miért. Ahogy a rotterdami Erasmus is fölveszi az Erasmus nevet, de a Eleuterion görög kifejezés annyit jelent, hogy szabad. Tehát ő a Ludert azért németesíti, görögösíti Lutherre, mert ő valóban a szabadságot alapértéknek tartja, és ekkor veszi fel ezt a nevet, de egyelőre most még Martin Lutherként az Erfurti Egyetemre iratja be az édesapja. Tudni kell, hogy egyetemeket az elmúlt fél évszázadban, vagy 25-öt alapítottak Európában. Ez az európai egyetemek alapításának nagy időszaka. A bolonyai, a prágai, a párizsi, a kölni egyetem után például az Erfurti Egyetemet is most alapítják, aztán később a Wittenbergi Egyetemet. Németország eléggé tele lesz egyetemekkel, mind a mai napig nagyon híresek ezek a német egyetemek. Erfurt különben is Németország negyedik, ötödik legnagyobb városa, akkora város, mint Róma. Majdnem 40 ezer ember lakik itt, 70 település van a vonzás körzetében, körülbelül 90 kápolna és templom, ezért tornyos városnak nevezik, és csaknem 40 szerzetes rend. Hát ez elképzelhetetlen, mert ugye ma Miskolcon lakik, nem tudom én, 170 ezer ember, de hát azért itt 90 templom azért még sincsen, 40 kolostor meg zárda, még kevésbé elképzelhetetlen. Nagyon sok szerzetes rend volt, ezek koldulásból éltek. Az Ágoston rend is, ahova majd Luther bevonul, koldulásból élt, tehát egy nagyon megszégyenítő és nagyon alantas dolog is, hogy a ferencesek is koldulnak, a dominikánsok koldulnak, de ők az inkvizitorok is, tehát van más jövedelmük is, és az Ágoston rendiek is koldulásból élnek. Luther elvégez először egy egyéves bölcsészeti tanfolyamot, majd 2 éves jogi tanulmányt, 3 éve ott van az egyetemen, de ő úgy érzi, hogy ez a pálya nem neki való. Tetszenek ismerni, mi magyar emberek nagyon kell, hogy ismerjük Deák Ferenc híres kijelentését a jogról. Az igazság a mennyben, a jog a földön. Nagyon nagy kijelentés. Ezt tessenek megjegyezni, Deák Ferenc, igaz, hogy ez már csak később, 19. század, az igazság a mennyben, a jog a földön. Vagyis a jog sokszor nem más, mint a hatalom alátámasztása, mint azoknak az emberek igazának az érvényesítése, akiknek erre pénzük van. A jog egy kicsit hírbehozott tudomány, és Luther érzi azt, hogy ő az igazságot keresi, ő nem a földi jogszolgáltatásba akar belépni, ő az igazságot, miért élünk, hogy van-e Isten, miért félnek az emberek az Istentől, hogy Isten szigorú Isten vagy irgalmas Isten, ki ez az Isten, és miért küldte Jézus Krisztust a világra. Erfurtban kerül kezébe a Biblia, addig ő Bibliát nem is lát, ki van éhezve arra, hogy a Bibliát megismerje, de lebeszélik róla, azt mondják, hogy a Bibliával nem kell foglalkozni, már a régi tudósok kiszűrték a velejét, és különben is minden lázadást a Biblia idéz elő, ezért a Bibliával ne foglalkozzon Luther Márton. De Luther fölismeri a Bibliában az egészen más könyvet, felismeri a tartalmánál, stílusánál fogva, és ez az igazságkeresés hajtja odáig, hogy szembe mer fordulni az édesapjával, aki az addigi összes pénzét már belefektette a gyerekébe, és megmeri tenni azt, hogy szakít a jogi pályával, és ő az igazság kutatására áldozza az életét, és belép az Ágoston rendbe. A film itt fog kezdődni. Három személyes dolog motiválta Luthert, hogy ezt a döntését nagyon erőteljesen meghozza. A döntés előtt 3 évvel egyszer lovon ment, és a tőrét kivette a hüvelyéből, és olyan szerencsétlenül fogta meg a tőrét, hogy úgy esett rá a combjára, hogy egy főverő eret vágott el, és elkezdett patakzani belőle a vér. Alig tudták lefogni, lekötözni, tehát konkrétan halálfélelme volt már 18 évesen, mert ilyen eset történt meg vele, ez az egyik személyes dolog. Rá 2 évre az egyik legjobb erfurti barátját a jogon, bizonyos Elek nevű barátját, leszúrták egy ilyen évvégi fiatalok által rendezett ilyen tanévzáró ünnepély utáni vacsora keretében. Ki tudja ki, neki támadt, és a legjobb barátja egy pillanat alatt a halál fogja lett. A harmadik dolog, amivel kezdődik a film, hogy éppen Erfurtba tér haza 1505. július 2-án, tehát pontosan tudjuk az esetet, óriási égzengés, nyári felhőszakadás, cikáznak a villámok, Luther dagasztja a sarat, szinte 4 kézláb megy, mert olyan ellehetetlenült az idő, és akkor a bányászok védő szentjéhez, Szent Annához fohászkodik, hogyha ő ezt túléri, ezt az égi háborút, ezt a borzalmat, akkor ő kolostorba fog vonulni. Túléli, és 2 hét múlva, 1505. július 17-én bevonul az Ágoston rendiek kolostorába, hogy teljesen elzárva a világtól Istennek szentelje az életét, és tanulmányozza, hogy ki az Isten, hiszen abban az időben a legkomolyabb hívő embereknek a szerzeteseket tartották, a papokon túlmenőleg is, a szerzetes szegénységet fogadott, szüzességet fogadott, engedelmességet fogadott, a szerzetesi életet tartották a Krisztushoz, vagy a prófétákhoz legközelebb álló életnek. Innen indul el a film, innen fogjuk megnézni most az első részt, és utána megbeszélnénk.